Az indulás pillanatában hálás szívvel gondolok önre, szőr. Áldja meg az Isten jóságáért, és miután nem lát többé, remélem, idővel elfelejti, hogy mennyi bajt okozott önnek a boldogtalan Evelyn Weston. Lord Bannister a levél felett kinézett a parkba. Valami nagy súly préselte a melkasát. Úgy látszik, a zavaró körülmények dacára veszélyesen hozzászokott ehhez a szeles, ügyetlenkező, de végtelenül kedves leányhoz, örök rémületével, rohanásával és hirtelen haragjával a legnagyobb ellensége a neszeszer miatt. Kis szőke ciklon. Felkavar, fejtetőre állít maga körül mindent, fejjel rohan a halálos veszélybe, közben még csak nem is bátor, mindössze meggondolatlan. Annyi haszna minden esetre van az elválásnak, hogy ezentúl nyugodtan elaludhat, és nem borul fel lépten nyomon a nyugalma Evelyn Weston miatt.
Jó napot, Miss Evelyn Westont keresem.
A lord megdöbbent. Mondhatnám azt is, hogy kissé elájult. Az ajtóban egy jóképű fiatalember állt, lakcsizmában, fehér bricsezben, kezében hatalmas parafakalap, szóval hangos filmeken látható trópusi öltözékben, amit kizárólag a kedvezményes utazások résztvevői viselnek. Abáziában vagy Velencében mindennapi látvány az ilyen aranykarórás, bőrharisnyák csoportja, de itt a trópuson kissé feltűnőek. És állandó derültséget idéznek elő mind a benszülött, mind a polgári lakosság körében ezek a legutolsó szaharai divat szerint öltözött turisták, akik ruházkodásukkal gondosan preparálják magukat a hőguta számára.
Kihez van szerencsém? Hebegte a lord, rosszat sejtve.
Nevem Eddie Rensing. Lord Bannister?
Azt hiszem, igen. Miért?
Miss Evelyn Westont keresem. Beszélni szeretnék vele. Ő lordsága tétován nézett körül, mintha az imént tette volna le valahová a Miss-t, csak most nem emlékszik már, hogy hová is. Azután észbe kapott. Kiegyenesedett. Nem értem, Mr. Rensing, hogy mit óhajt.
Világosan megmondtam. Miss Evelyn Westont keresem. Utoljára az ön társaságában fényképezték le, ször.
A lord ismét meggörnyedt, úgy szólván magába roskadt. Eddie zsebéből egy fotó került elő.
Azt hiszem, ez a kép hiteles. És miután megtudtam, hogy lordságod a képen mellékelt hölgyel, mint feleségével érkezett meg, tehát azt hiszem, jó helyre fordulok a kérdésemmel, hol találom Miss Westont?
Ön detektív? Kérdezte a tanár, egy bujkáló zsebtolvaj aggodalmával.
Nem, régi ismerőse vagyok Miss Evelynnek. Néhány éve a szomszédságában lakom, egy King's Road-i házban.
Nem hiszem, hogy tisztára a jó szomszédság kedvéért követte ide Afrikába, jegyezte meg a tanár rossz kedvűen.
Nem. Üzleti ügyben szeretnék beszélni a Miss-szel.
Ön melyik országnak kémkedik?
Én? Lapföldnek!
Ször, ön azért jött Afrikába egy operaházi kórista áruhájában, hogy rossz tréfákat mondjon nekem. Van olyan jó tréfa, mint az ön kérdése, milord. Miután a lapok azt írták, néhány éve szomszédja vagyok Miss Westonnak. Özvegy édesanyjával nagy szegénységben él, becsületes, dolgos teremtés, aki bizonyára ártatlanul keveredett ebbe a szörnyűséges ügybe. A lordnak ez mind újdonság volt. Szóval mégsem kémnő,
Ez mind igen szép, mondta végül, de sejtelmem sincs róla, hogy merre jár a Miss. Csak annyit közölhetek önnel, hogy ide nem tér többé vissza. Eddig gúnyosan mosolygott. Bizonyos vagyok benne, hogy Miss Weston vissza fog térni. Addig én nem mozdulok innen. Miután hátralévő éveimet nem kívánom az ön közvetlen környezetében eltölteni, kénytelen leszek. A rendőrségre menni? All right. Az 100 000 frankot jelent számomra. Önnek valószínűleg fegyházat.
Fegyház.
A lord ernyetten hanyatlott a karosszékbe. Íme a végzet. Sejthette volna, hogy ez a lány a börtönbe juttatja. Nem akarok kellemetlenkedni önnek, ször. Csak megkérem, hogy viselje el a jelenlétemet.
Mit csináljak? Erős leszek. Foglaljon helyet.
Köszönöm. Edi leült, és nyomban viszkit kevert magának az asztalon álló üvegből, azután könnyed, csevegő hangon szólalt meg. Valóban feleségül vette Miss Westont?
Nem.
Mint utóbb kiderült, csak védelmeztem. Állandóan üldözték szegényt, és ilyenkor azt az eljárást alkalmazta, hogy engem fölébresztett, és ő elaludt. Eddig bevált. Szóval ön nem cinkos a Miss Westonnak?
Ismétlem, hogy Miss Weston konzervatív polgári teremtés.
Ehhez képest elég mozgalmas életmódot folytat.
Jogos örökségét keresi.
Ezt tudom.
És egy úr becsületét.
Ha érdekli, megnyugtatom, hogy mind a két ügyben sokat végeztünk eddig. Szóval, komolyan itt akar maradni ezen túl?
Igen, de nem sokáig. Szent meggyőződésem, hogy Evelyn rövidesen itt lesz.
Ön úgy látszik egy angol Nostradamus, megjegyzem, történelmi tény, hogy még ez a kitűnő ember is tévedett olykor.
Nem tévedek. Jóslatommal kiértemlem majd az elismerést.
De nekem kissé drágán kell megfizetni ezt a jóslást.
Felelte szomorúan Bannister.
Nem baj. Ha én Nostradamus vagyok, ön érezze magát Medici Katalinnak, és hozzon komoly áldozatokat a jövendőlésemért.
Uram, szavamat adom, hogy igazat mondtam. Huncut, pimasz gazembernek nevezhet, ha Evelyn Weston még egyszer visszatér ide.
Sir, felelte sóhajtva Rensing, mély tiszteletem kifejezése mellett közlöm önnel, hogy huncut, pimasz gazember.
Evelyn Weston állt az ajtóban.
Néhány órája ügettek a sivatagban. Kelet felé sok porladó kőkolonc és egymásra dőlt torzó tűnt fel, régi város maradványa a római hódítás idejéből. Evelyn behasította a kabátját. Hogy ne szakadjon tovább a feslés, nyomban be akarta varni. Kinyitotta a kis fekete táskát.
Szent Isten! Hol a boríték?
A táska tetején törülköző volt. Jobb oldalt ruhakefe, bal oldalán szappan.
Ez csak a Lord neszeszere lehet. Régi halálos ellensége.
Elcserélte a táskát Bannisterével. Most a Lordnál van a narancs színű boríték.
Jaj, mit tegyen?
Vissza kell fordulnia. Bannister halálos veszélyben van. Mi történik, ha gyanútlanul kinyitja mások előtt a neszeszert és megtalálja a borítékot?
De mi történik, ha ő találja meg?
Valószínűleg a rendőrségre viszi.
Ó, de szívesen odavágta volna a táskát, amelyben valószínűleg az undok borotváló készlet is benne van.
De most vissza kell vinnie. Számot kell adni róla, ha a sajátját kéri helyette.
Azrim, forduljunk meg! Gyorsan! Visszamegyünk! állt a küszöbön. De az újabb meglepetéstől nem bírt szólni. Hogy kerül ide Eddie Rensing? Micsoda zavaros, megdöbbentően fantasztikus história kezd kialakulni. Úgy érezte, hogy szédül, mint aki sok likört ivott. Mr. Rensing? Miss Weston? Mosolygott Eddie. Boldog vagyok, hogy viszont láthatom. A lord nem mert szólni. Meglepetése lassan rémületbe ment át. A leány megjelenése távoli mennydörgést jelentett számára. A teljes szélcsendben ismét itt állt sirokkószerű, baljós, elszánt titokzatosságával, hogy azután tövestől csavarja ki a nyugalmát, rohanjon, törjön, zúzzon, és végül egyetlen akkorddal ismét eltűnjön. A lordban megszólaltak a vízszirénák. A ciklon. Az bizonyos, hogy valahol rablók várják. És nyomban ragaszkodni fog hozzá, hogy valami kényelmetlen módon hosszú utat tegyenek meg együtt. Ezért sietve telerakta a zsebeit cigarettával, és elővett a szekrényből egy meleg gyapjú nyakvédőt. Ami biztos, az biztos. Hogy kerül ide? Kérdezte Evelyn Rensinget. Pont ő tudja, tűnődött szomorúan a tanár. Legfeljebb azon lehetne csodálkozni, hogy én még itt vagyok. Hová megyünk? Fordult aztán némi aggodalommal Evelynhez. Most az egyszer nem hurcolom magammal kényelmetlen utamra, szőr. A próféta beszéljen önből. Én már elveszítettem a hitemet az ilyen csodákban. Ha megengedi, én fogom elkísérni, szólt közbe Eddie. A tanár ideges oldalpillantást vetett rá. Örülök, fordult Evelynhez, hogy maguknál a King's Road-on a szomszédok közötti összetartás ilyen szokatlanul erős. A lány egy másodpercig kutatva fürkészte a tanár arcát. Istenem, lehet, hogy féltékeny? Fejezze ki magát világosabban, Mr. Rensing. Mit kíván tőlem? Felajánlom a segítségemet. Az az érzésem, hogy e pillanatban szüksége van egy férfira. Az én segítségemmel hamarabb birtokába jut az örökségének. Honnan tud egyáltalán az én örökségemről? Miss Weston, súlycsom megvetésével... Én hallgatóztam. És most? Most miután minden tud, tudja, hogy üldöznek, tudja, hogy vagyont érő kincset keresek, most meg fog zsarolni? Szinte legyek? Erre gondoltam. De valahogy nem megy. Úgy érzem magam most, Miss Weston, mintha neveletlen kölyök lennék egy nagyon idős tanítónéni előtt. Azt hiszem, tisztelem önt. És ez az érzés sok elhatározást rontott már el a cselekvés pillanatában. Szeretném, ha végigjátszhatnám ezt a szerencsejátékot, de nem zsarolom. Ha visszautasít, elmegyek. A rendőrségre, mondta gúnyosan Evelyn, feljelenteni. Miss Weston, felelte önérzetesen, de elpirulva, úgyhogy csak most látszott igazán, hogy milyen nagy gyerek Eddie Rensing a zseni. Igazságtalan hozzám. Ezt eddig is megtehettem volna. Könnyelmű ember vagyok, szeretem a pénzt, de most igazán azért akartam megszerezni az örökségét, hogy odaálljak vele maga elé, és megkérjem a kezét. Evelyn elnevette magát. Jól van, Eddie. Maga sohasem fog megkomolyodni. Fantaszta, bolondos ember. Hát, nem bánom, tartson velem. Igazán nagyon egyedül álltam eddig. Nem volt mellettem senki. Főleg azért mentegette magát a Lord Rensing előtt, mert a Halloween annyira feltűnő volt,
hogy hátra kellett ülnöm az autó fenekére.
Most azonban ennek már vége. Kényelmetlen útjai miatt megszűntek.
Miss Weston, ezt már annyiszor mondta. Szerintem mindnyájan Isten kezében vagyunk.
Nos, azonnal bebizonyítom, hogy ön teljes békében marad itt, és sohasem lesz kitéve annak, hogy zavarják.
Milyen szép nő, gondolta Bannister. Csak sohasem lehet tudni, hogy mikor változik át száguldó orkánná.
Azért jöttem vissza, mert elcseréltük a kis táskáinkat. Visszahoztam a maga undok neszeszerét. Csak éppen belekukkantottam, és már is lecsuktam ezt a szentélyét a maga életének. Itt van, ször, süsse meg, mondta, és úgy dobta oda a táskát, hogy a butha hasában táncra perdült a Zsiletta tímsóval. És adja vissza az én táskámat. Akkor mi Eddie-vel nyomban távozunk, és soha többé nem zavarjuk.
Meghitt vonása a King's Road-on, hogy a szomszédok keresztnéven szólítják egymást, ami Angliában általában csak a rokonok vagy igen jó barátok között szokás.
Ezzel a tanár odament a kandallóhoz és levette a kis táskát.
De hiszen ez az én táskám. Nem téved, Miss Weston?
És egy ösztönszerű mozdulattal felnyitotta a fedelét. Három nyak merevedett meg a táska felé fordult fejek alatt. Három száj nyílt ki ámultan, és három szív verése állt meg egy dobbanásnyi szünetre. Legfelül a táskában a narancsszínű boríték feküdt, öt címeres pecséttel lezárva. Evelyn végül elszánt léptekkel a táskához ment. De Bannister becsukta, és a tetejére tette szép lassan a kezét, mint valami lusta, hatalmas oroszlán, ha tulajdonjogának hangsúlyozására ráhelyezi karmát egy húsdarabra, amelyet csak később fog megenni, de mégsem tartja ajánlatosnak, hogy bárki is hozzányúljon.
Adja kérem ide a táskámat, mondta idegesen a leány.
A táskát természetesen megkaphatja. De a borítékot sajnos nem adhatom át. Eddig az volt a helyzet, hogy nem vettem tudomást arról, ami a tudomásomra jutott.
Most azonban sajnos úgy áll a dolog, hogy a borítéknak az én kezemen keresztül kellene önhöz, és később megbízóihoz jutni. Ebben az esetben én épp olyan hírszerző vagyok, mint mondjuk Mata Hari. Evelyn gondolkozott. Az bizonyos, hogy a tanár eddig csak passzívan vett részt az ügyben. Viszont ha most átadja a borítékot, ezzel egyenrangú bűntárs Lord Bannister. A Nobel-díj komoly jelöltje. Világhírű tudós. És ami még ennél is gátlóbb körülmény, kétségbejtően mintaszerű gentleman.
Ugyebár belátja, Miss Weston, hogy lehetetlent kíván egy konzervatív tudóstól, mikor arra kéri, hogy ezt a borítékot az én kezemből vigye el. Viszont azt megígérem, hogy egérutat adok önnek, és csak azután szolgáltatom be az írást.
Rensing úgy játszadozott a viszkisüveg nyakával, mint aki csak a leány beleegyezésére vár, hogy fejbe vágja vele a tanárt, és ezzel zárják is le az egész kínos vitát. Evelyn azonban nem látszott erre biztatni. Gondolkozott. Bannister aggódva figyelte. Végül a leány tűnődve így szólt a lordhoz. Nagyon fárasztaná, ha hosszabb utat kellene megtenni teve háton.
Tudtam, felelte csüggetten a tanár.
A ciklon első kisebb szélrohama belekapaszkodott az idegeibe. Jön. Már tervezgetéstől csillog a viharok istenasszonyának szeme, Már kavarognak agyában az elhamarkodott kusza ötletek, és hiába minden. Azonnal felkapja sorsának forgószelébe az álomkor világhírű, de védtelen kutatóját.
Ön ki akarja szolgáltatni a borítékot a hatóságoknak?
Úgy van, de nem teveháton, csak gyalogszerrel. Egy idő óta ugyanis betegesen idegenkedem a járművektől, nem tudom, méltányolja-e.
Ha itt, Marokkóban akarja megtenni, akkor együtt megyünk a rendőrségre. De nem tudom, hogy egy igazi angol úr, humanista szelleme megtagadhatja-e a segítségét, midőn egy védtelen nőről és egy ártatlanul meghurcolt ember becsületéről van szó.
Ezen a jogcímen már egyszer estéi, később éjszakai öltözékben végigfurcolt fél Európán.
Most csak egy közeli oázisról van szó?
Most. De miután elindultunk, könnyen kiderülhet, hogy Cape Townig a legjobb akarat mellett sem áll módunkban megállni. Függetlenül attól, hogy a teve nem autó, és ha néhány rész leválik belőle, már ott ragadunk a sivatagban.
Ne gúnyolódjék.
Jöjjön el, ha tetszik, akár erős fedezet mellett, Marbukóázisba.
Mindössze 2 nap teveháton.
Az írást magánál tarthatja, és csak akkor kell kiadni a kezéből, ha meggyőződött róla, hogy a legilletékesebb személyhez jut. Ha ezt nem teszi meg, akkor egy szegény család vagyonát, egy ártatlanul szenvedő ember tisztességét, és ezt az egész pokoli küzdelmet, amit mostanáig folytattam, egyszerűen önző kényelmi szempontok miatt feláldozza. A ciklon tölcsére már emelte és húzta. Érezte, hogy csökken az ellenállása. Meg tudja mindezt indokolni? Bizonyítékokkal?
A nagyobb részére tanú vagyok, mondta Eddie.
A többit pedig nyomban elmondom. Elsősorban arról van szó.
Várjon, vágott közbe a tanár. Nem mondjon semmit. Meg akarom őrizni az ügyben tájékozatlanságomat. Azok után, amiket a lapok írtak, félek, hogy kevésbé állhatok rendelkezésre, ha informál. E pillanatban az én szerepem az ügyben a következő. Miután ön beszolgáltatta nekem ezt a borítékot, azzal a kéréssel, hogy ne itt, hanem a Marbuk oázisban adjam át a hatóságoknak, teljesítem a kívánságát. Azt hiszem, jobb, ha ennél maradunk, és én most nem tudok az ügyről. Így bizonyos fokig nyugodt a lelkismeretem. Ön annyi sorszerű hatalommal ruházott fel legnagyobb sajnálatomra, hogy nem merek ellent mondani. Figyelmeztetem azonban, hogy a Szaharán túl a Belga-Kongó vidék következik, és ide sem az örökségért, sem embertársaim becsületéért, sem azonoknál fogva, hogy önt üldözik, nem követem. A Szaharánál tovább nem megyek.
Evelyn szomorúan nézett rá. Biztos ebben, ször. A tanár határozottsága megingott.
Minden esetre nagyon meg kellene indokolni, mondta bizonytalanul. De ha mennék is, mondjuk Kongóba,
Cape Townnál tovább semmi esetre sem, illetve,
na, szóval, na, nem bánom, menjünk.
A tanár olyan morózusan ült a tevén, mintha büntető expedíciót vezetne. Még rosszabbul hatott a kedélyére, hogy az állat testéről csoportosan kiránduló, különféle szúró és csípő bogarak, mind meg annyi álomkor kutató, mohón vették vizsgálat alá a vérét. És ült a tevén, az állat járása szerinti taktusra bólogatott, és keserűen állapította meg, hogy humanizmusa miatt más emberek becsületéért megint csak megy és szenved. Holott a tényállás sokkal egyszerűbb volt. Egy csinos nőt követett kissé nagyképűen. De a férfi örök nehézkedési törvényének engedelmeskedve minden cél és értelem nélkül a Szaharába. Csak mert lord volt és tudós, tehát komplikáltabb és kevésbé megalázó megvilágításba helyezte ezt az eljárást, ami azonban végeredményében semmiben sem különbözött egy szerelmes, rövidárú kereskedő lelki kiszolgáltatottságától. Reg-lak, reg-lak. Az ügetésbe kezdő teve hátra kapta a fejét, és úgy vágta melbe ő lordságát, hogy percekig köhögött. Reg-lak, reg-lak. Lejtette a szemüvegét. Már az sem bánta. Nem is állt meg érte. Több is veszett Párizs óta. Miután a teve több ízben melbe vágta, egyenesen ült a nyerekben, és ettől ismét erősnek és tekintélyesnek érezte magát. Reg-lak, reg-lak. Rensing, a tanár becsületére legyen mondva, Csíkókóra dacára kevésbé állt a sorat. Elsősorban rájött, hogy a tevét nem hiába nevezik a sivatag hajójának, mivel határozottan a tengeri betegségre emlékeztető tüneteket idézelő hullámzó testmozgásával. A tünetek után szemét tűrhetetlenül szúrta a por, és úgy érezte, hogy egy percig sem bírja tovább. Evelynnek némi gyakorlata volt már, és általában a nők jobban bírják a trópust. Ezért aránylag vidáman ügetett a vezető mellett. A nap ferdeszögben hanyatlott le, és a végtelenbe nyúló, lágy vonalú homokdombok mellett apró árnyak vetültek a porba. Ettől a sivatag roppant saktáblának látszott, világos és sötét kockákkal.
Nem megyünk a rendes úton, mademoiselle, mondta egyszer csak Azrim a berber vezető.
Miért?
Allah úgy akarta, hogy egy amulettet adjon a leányomnak, és ezért nagy bajtól óvta meg azáltal, hogy elcserélte a táskát és visszafordult. Így én is megtudtam otthon, hogy sok rossz embert gyűjtöttek össze ma éjszaka Melachban. Ezek a sivatagi kútnál táboroznak a Marbukba vezető karavánúton, és van köztük valaki, aki tegnap érdeklődött nálam, és rászedett. Megtudta tőlem, hogy a mademoiselle Marbukba készül.
Evelyn kis héján leszédült a nyerekből.
Azt hiszem, ezek be akarták várni a kútnál, hogy megöljék és kirabolják.
De mi majd a sottonát elkerüljük őket. A nagy sós mocsarat hívják így, nem hosszabb út, de rossz és veszélyes kissé. Azért azt hiszem jobb, mint a halál.
A beszélgetés végét Rensing és Bannister is hallották.
Hát megtaláltak, mondta szinte sírva Evelyn.
Kik ezek? Kérdezte a lord.
Hírszerzők és rablók szövetsége. Ezek miatt volt a nagy razzia.
A lord gondolkozott.
Maga Marbukban komolyan illetékes helyre akarja adni a borítékot.
Úgy van.
És nyugodt lelkiismerettel áll a rendőrség elé, ha tisztázni kell a boríték kérdését.
Természetesen.
Helyes, bólintott a lord.
Akkor azt fogjuk tenni, amit a polgári tisztesség előír. Értesítjük a rendőrséget, hogy Marbuk felé a sivatagi útnál lefülelhetik ezt a veszélyes társaságot.
Csodálkozva néztek rá. Ha leadta a borítékot, magyarázta a lord, és nincs mitől tartania, miért ne kerüljenek ezek a kártékony, gonosz emberek oda, ahová valók? Mr. Rensing amúgy sem bírja jól a fáradalmakat, én viszont Miss Weston mellett megedződtem. Azt hiszem, tehát a leghelyesebb, ha a fiatalember visszafordul és értesíti a rendőrséget arról, ami a tudomásunkra jutott.
Rensing már nem nagyon bánta, különösen miután Evelyn kijelentette, hogy ezt a szolgálatot épp oly értékesnek tartja, mintha követné a végcélig.
Az utat nem tévesztheti el, mondta Azrin. Mindig háttal, a lemenő nap felé ügessen, akkor estére annyira jut, hogy megpillantja a nagy atlaszt, és már biztos iránya van.
Rensing elbúcsúzott tőlük, és festői ruhájában, valósággal puhára főzve, visszafelé poroszkált a napnak háttal.
Reglak, reglak,
erőltetett tempóban ügettek. A nap vérvörös és ibolyaszínű vízfényei ormótlan, félelmes árnyékká növelték a dombok melletti sötét foltokat. Kellemetlen bűztette fullasztóvá a poros pállott levegőt. A rothadó, sós mocsár, kesernyés, kénhidrogénes szaga hömpölygött egyre dúsabban feléjük. Bannister kedvtelenül simította meg az állát.
Elfelejtettem borotválkozni,
dörmögte, de azután elkapta Evelyn egy pillantását, és nyomban csendes lett.
Ó, hát nem ott van a neszeszer. A vízhordó teve két bőrzsákja közé erősítette fel. És ha megérkeznek az oázisba, történjen bármi, visszavonul a szobájába borotválkozni. Istenem, add, hogy egy napig fél milliméteres szakállal járjon.
Saját táskáját most már nem engedte el a kezéből, ott volt vele a tevén.
A sivatag, ahol annyi vérbosszú által megölt ember elporlat csontja szállunk a finom homok szemekkel, megfertőzte Evelynt az ősi, kegyetlen visszatorlás gondolatával. Elhatározta, hogy leszámol a neszeszerrel. Igen, a régóta húzódó lovagias ügyüket itt lezárja. Nyelje el a Szahara vándorló homokja, szappanostól, kefistől, zsilettestől az egész gonosz, gúnyos és szemtelen felszerelést.
Otelló suhanhatott így Desdemona felé, ahogy Evelyn közeledett alattomosan és ügyesen a tevéhez, míg a tanár és a vezető előre ügettek.
És már villant az orgyilkos kés, a pattanó szíj felnyögött a penge alatt. Egy vágás, még egy, alig hallható kis neszelés, amint a pimasz lehullott a puha borba, elhaló, fájdalmas zördüléssel, a kétségbe esetten összekoccanó piperholmiktól. Azután már egyre gyorsabban távolodott a kis karaván. A lordot annyira lefoglalták a mind nagyobb csoportokban érkező utitársak, hogy mit sem vett észre. Evelyn visszanézett. Csak ő láthatta azt az apró mozdulatlan foltot a távolban. A neszeszer ott maradt a sivatagban. És benne az álmodó Buddha, és a Buddhában az 1 millió fontot érő drága kő.
Rensing sebes ügetéssel igyekezett vissza. Pokoli hőség volt. Gyulladásba jött a szeme, mindene fájt, émeiget, szédült, és csak azt tartotta nyerekben, hogy a Mügliámzében eltöltött időkre gondolt. Azért itt a Szaharában aránylag mennyivel jobbak a viszonyok. Vajon Arthur bácsi megőrült-e azóta? Vagy öngyilkos lett?
Azt minden esetre látni kellett volna, mi történt az esküvő után. A lemondott napkeleti miniszter mosolyát valószínűleg csak azt tette elviselhetővé, hogy a közelben érezte a gyémántot. Azután Jaki hasú ő excellenciája, Edi így nevezte el magában Wollishoff többszörösen eljegyzett leányát, bizonyára lesütött szemmel és csodálatos széles mosolyainak egyikével visszavonult a leány szobájából a hálóba. És ekkor Arthur bácsi megkerítette a szobrot. Ellosont vele a park legtávolabb bizugába, óvatosan elkerülve a szúterén ablakokat, ahol Kratochvill főkertésznője Viktória esetleg Maxwell úrral, telvilmos költőjével tölti az időt, bizonyára dramaturgiai kérdések felett vitatkozva. És végre, végre egy zseblámpa fényénél odakoccintja az álmodó Buddhát a szökőkút pereméhez. A Buddha szétesik, olló, gyűrű, cérna hullik ki a kis zománcos dobozból. Artúr bácsi keres, keres és keres és...
Eddie Rensing megborzongott.
Istenem, milyen szép is egy ilyen szahara. Ez azután a relativitás. Szemgyulladás és 60 fokos meleg, mint kellemes időtöltés egy házassághoz viszonyítva. A nap lement. Csillagos, szép afrikai éjszaka terült a sivatagra.